Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Horn Gábor, politikai elemző, a Republikon Intézet vezetője, az SZDSZ egykori politikusa. Tanárként kezdte a pályáját, majd a rendszerváltás után 4 cikluson át volt országgyűlési képviselő, egyszer s mind pártjának meghatározó tagja. 16 éve felhagyott a politizálással, 2010 óta politikai elemzőként szerepel a nyilvánosságban. Párosunk másik tagja Fekete Giorgio, a Carson Coma zenekar frontembere. Olasz anya és magyar apa gyermekeként Olaszországban született, 7 éves korától él Magyarországon. Zenekara pár év alatt lett a magyar zenei széna meghatározó együttese. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Azt hallottam rólad, hogy te szinte bármilyen szituációban el tudsz aludni. Most kell félnünk attól, hogy egyszer csak elkezdesz szuszokálni?
Hát nézzük meg, milyen a beszélgetés. Én azt mondom, hogy én bízom benne, hogy nem.
Ha elég érdekesek vagyunk, akkor talán nem.
Nem, bízom benne, hogy nem.
Volt már olyan, hogy szélsőséges helyzetben, amikor senki nem számított volna rá, egyszer csak elkezdtél horkolászni?
Házi buliban, a konyhapulton ülve, miközben meséltem egy történetet, és mindenki rám figyelt, és egyszer csak bicikli, így.
Lebukott a fejed. De ez egy betegség?
Nem. Szerintem csak nagy igény a kényelemre. Álmos vagyok, így nem. Álmos vagyok, válaszom.
Ja, te ilyen nagy igény a kényelemre, tehát szereted azt csinálni, amihez épp komfortérzeted szerint kedved van?
Nagyon igyekszem, de nagyon nehéz e szerint élni, azt hiszem.
Kinek nehéz a környezetnek ezt elviselni, vagy neked okoz nehézséget?
Nehéz eljutni odáig, hogy ezt megcsinálhassa az ember, azt érzem, hogy hú, wow, ez egy nagyon veszedett kérdés, de én például érzem magamon azt, hogy sajnos egyre inkább olyan döntéseket igyekszem hozni, amik a jövőbeli énemet szolgálják, és egyre kevesebb volt, ami a jelenlegi énemet, és ezen csak ma reggel volt terápiám, és fontosan erről beszéltünk, szóval most így kezd kijönni, de ennyi.
Gábor, te is egy ilyen szabad ember vagy, nem? Akit nem nagyon érdekelt, először találkozunk életemben, ez csak úgy a felkészülés során, meg az előinterjúk nyomán, aki kevésbé foglalkozott azzal, hogy mi az előírás, mi a formalitás, mit várnak el. Ilyesminek gondolnak, nem?
Én mindig szerettem fölrúgni a formákat, de ezért ez egy szorongással teli történet. Tehát én egy kívülről látszom ilyen magabiztosnak, mert tényleg van azt hiszem a környezetemben, hogy én egy olyan laza csávó vagyok. Igen. De azért valójában, amióta kiszabadultam a politikusi szerepből, azóta érzem magam. Mert tanárként, ugye az életem első 20 évét azt tanárként éltem fel, azért az mindig egy szorongás. Minden azért az egy ilyen nagy színház. Tehát bármilyen fura az ember, az gondolná, hogy ez a pedagógus szakma ez egy ilyen verkli, de nem, elképesztően izgalmas, hogy minden óra egy fellépés, és hogyha ha azt látom, hogy unatkoznak a srácok, akkor én rosszul voltam mindig.
Jobban izgultál adott esetben egy óra előtt, mint mondjuk egy koalíciós tárgyalás során?
Sokkal jobban.
Ez most komolyan?
Komolyan. Nekem az iskola, ez egyrészt életem nagy szerelme, másrészt egy folyamatos szorongás. Tehát az a kudarc, amikor látom azon soha nem felejtem, amikor az első osztályom, tiszta lány osztály volt az első osztály, 29 lány, és egyszer csak azt vettem észre, hogy az egyik kislány, elnézést tőle, mert 17 éves nagylányok voltak, de hát most mindegy, az kötött óra alatt. Tehát miközben én a világ megváltásról, a közgazdaság a szépségéről, a marxizmus problémáiról is, nehézségéről tartottam nagyívű előadást, akkor ő köt, azt vettem észre, hogy köt. És egy dolgot kértem tőlük, hogy legalább ne kössenek, mert hogy bármi jó, nem lehet enni nálam le, de kötni azt nem, azt ha lehetne. És ettől az osztálytól egyébként aztán ajándékba, amikor leérettségiztek, akkor egy 29 méteres hosszú kígyót kaptam, mindenki egy métert kötött benne, különböző színű volt, sokáig a gyerekeim kedvenc játéka volt, amit óra alatt kellett nekik megkötni. Tehát végül is mind a 29 lány az olyan órám alatt egy-egy métert kötött, amit én nem vettem észre. Tehát én szorongós típus vagyok, de azt hiszem, hogy ezt a szorongásomat egy ilyen nagyképű magabiztossággal mindig levetettem. A politikában egy idő után ez nem volt, mert az ott bármilyen fura, a politika az nagyon kiszámítható terep.
Tehát a tudjuk, politika.
Igen. Tudjuk, hogy a másik mit gondol, be tudjuk helyettesíteni, én át tudtam volna ülni, és voltak ilyen vicces helyzetek is, amikor, hogy én pontosan tudom, hogy a másik mit fog mondani, mit fog gondolni. Mi. Tehát, hogy ezek a politikai szituációk sokkal kiszámíthatatlanabbak, mint egy 30 fős osztályban a tanítványaim reakciója, vagy a problémáik. Tehát, hogy mondjam, bármilyen fura, de nyugodtabb terep volt a második 20 év az életemnek, mint ez az első 20 az iskolában. Nem elmenekültem, mert ma is rossz érzéseim vannak, hogy ott hagytam ezt a dolgot.
Ha már az iskolát említette most Gábor, ugye te 7 éves voltál, amikor Oroszországból hazaköltöztetek?
Igen, igen.
Te akkor nem beszéltél tulajdonképpen egyáltalán magyarul, ugye?
Nem, nem.
Ugye a te édesanyád olasz, édesapád magyar, Torinóban éltetek.
Igen.
Miért jön haza egy család Olaszországból ide Magyarországra a látszólagos jólétből? Mert azért Torino szerintem egy jó környéke a világnak.
Igen, azért az igazsághoz hozzátező, hogy Torino külvárosában éltünk egy ilyen agglomerációs faluban. Sok minden volt szerintem a szüleimnek, de ez egy olyan kérdés, amit így teljesen szemtől szemben még soha nem vitattunk meg igazán, vagy soha nem volt egy olyan, na jó, üljünk le és nézzük meg, hogy akkor ez most jó döntés volt, rossz döntés volt. Akkor még azért mondom ezt egy közgazdásszal egy műsorban, szóval biztos jobban láthatnám, de hogy akkor azért jól nagyobb különbség volt Olaszország és Magyarország között, és akkor, amikor adták az ottani házukat, az abból itt Budapesten sokkal kényelmesebb életet tudtak létrehozni, szóval volt egyfajta ilyen társadalmi létremászás. Apukám magyar, és akkor volt ebben egy, hogy mondjam, az is, hogy így ismerjük meg az öcsémmel ezt a 50%-unkat is. Továbbá az volt, hogy akkor még Torino azért jóval lemaradottabb volt, mint most, és egyébként tök jó dolgok történtek vele, tök jó dolgok történtek ezzel a várossal, de azért nem tudom, az volt a gondolat, hogy ami egyébként így tényleg így van, és hát látszik már csak azokból a lehetőségekből is, amikkel aztán szembesültünk így életünkben az öcsémmel, hogy ezért tényleg egy világváros Budapest, és egy tényleg nagyon jó hely rengeteg lehetőséggel, és...
Ezt lehet, hogy most látod így, azért egy 7 éves gyerek, amikor kialakítja a saját mikrokörnyezetét, vannak barátai, beszéli azt a nyelvet, ugyanakkor nem beszéli a magyart. És egyik napról a másikra, egy másik országba, egy új közegbe.
Nem tudtam magyarul?
Nem. Ja persze, az szörnyű volt, mert hogy ezek, na tessék, ezek megint a 20 évek, ezek az, ez az, hogy a 20 évek konkrétan, majdnem konkrétan kereken a 20 évvel későbbi énemnek jó az, ami akkor, az akkor énemnek rossz volt, hogy nyilván az nem az én döntésem volt 7 évesen, nem beszéltem magyarul egyáltalán, és igen, azért elég mély víz volt, meg szociálisan azért eléggé rá nyomta a bélyegét, főleg az általános iskolai évekre.
Erről is mindjárt beszélünk, de Gábor kérdéséből kiindulva, az, hogy egyáltalán nem beszéltek, azt tényleg úgy kellett képzelni, mert sokan mondják, hogy egyáltalán, de azért értettek valamit.
Nagyon, ez nagyjából így van, igen. Tényleg nagyon keveset beszéltem, mert apukám valahogy nem igazán, vagy hát így próbálkozott, de nem igazán ragadt meg nekem ez a magyar, vagy lehet, hogy ő nem volt elég kitartó, nem tudom. Igen. Ja, meg hát meg amikor kicsi voltam, és az öcsém is, akkor apukám megkérte a saját apját, a nagypapámat, hogy hozzon valami, akik meglátogattak miért Olaszországba, hogy hozzon valami rajzfilmet, amiből a gyerekek megtanulhatnak majd magyarul, és sikerült a Nupak együtt elhozni. Szóval...
Érdekes, mert az én első feleségem az részben Torino mellett, Asztiban él, tehát én viszonylag sokat, nagyon jó barátságban vagyunk, ugye két gyereket neveltünk föl közösen, és tényleg testileg jó barátok vagyunk. Ugye én sokat járok Torinóban, és
hát nagyon
bírom Torino, tehát nagyon sokat fejlődött, tehát egyébként tényleg Budapesthez képest szerintem is egy kisváros, tehát azért az nem egy... De elképesztő, hogy ott mi történt, ugye ez egy iparváros volt, de lehet, hogy amikor te ott voltál, akkor még az inkább ez volt a meghatározó.
Igen.
És most arra egy elképesztő, izgalmas kulturális térré vált ez a Torino, tehát én nagyon bírom Torinót.
Például anyukámon, aki meg a 30-es évei közepén volt, amikor ide költöztünk, hogy hát azért sokkal-sokkal nehezebb így hiába is munkahely, magyar közösség, ugyanúgy azért így megmarad az akcentus, nekem meg kevésbé.
De te amikor bekerültél a közegbe, azért a gyerekek nagyon...
A gyerekek azok nagyon gecik, igen.
Melyik iskolába jártál?
A, a Csík Ferenc általános iskolába jártam, és aztán gimnáziumba pedig egyébként innen nem messze a Szent Istvánba.
Téged cseszegettek?
Aha, általánosban igen. Azért gimiben már inkább megvolt az az esély, hogy nagyon nehéz, ez az első bemutatkozás, ez szörnyen fontos is valójában, hogyha így belegondolok. Tényleg, hát eleve az, hogy egy már meglévő közösségbe érkeztem, úgyhogy a harmadik osztályt kezdtem itt, az is nehéz. Egyébként az valamennyit könnyített rajta, hogy egyébként nagyon jó alsós pedagógusom volt, aki nagyon sokat segített ebben, és ő tényleg nagyon jó fej volt.
Ugye pedagógus családból származol, azt hallom, hogy nagyon rossz gyerek voltál, és több iskolába is jártál. Azt gondoltad, hogy több mindent engedhetsz meg magadnak?
Igen, hát ugye ez a négy testvérség, mindenki meg volt a szerepe. Tehát a bátyám volt a jó tanuló rossz gyerek, én a rossz tanuló rossz gyerek, nagyon rossz gyerek, az öcsém volt a jó tanuló jó gyerek, és a húgom meg a lány. Tehát ezek voltak a szerepek, és mindenki ezt a szerepet tökéletesen hozta. Tehát
de neked a rosszaságot miben nyerte? Szemtelenkedtél?
Nem voltam gonosz, hanem rossz voltam. Tehát már elsőbe kitiltottak a napköziből, tehát az volt az első, mert hogy hát ez csak az, már nem emlékszem, csak a családi legendárium szerint a tanítónéninek, aki egy, hát ez a napközis, nem tudom, te emlékszel, a napközis tanár, ez egy külön műfaj.
Persze.
Tehát ugye, aki tényleg semmihez nem ért, oda van ültetve, hogy vigyázzon a gyerekekre, és kellően gonosz is ahhoz, hogy ez...
Ne, általánosítsunk, vannak hát,
de ez volt a minta, és nekünk egy ilyen volt, és a ez biztos szegény már nem él, úgyhogy mondhatok róla, azt nem fogalmam sincs a neve, nem emlékszem rá egyáltalán, csak hogy annyira borzasztóan bánt velünk, és engem annyira zavart, hogy teletöntem a táskáját szeméttel, és akkor az asztalon ugrálva kiabáltam, hogy a tanítónéni hülye, és azért ez elég akkor, az akkori ez a 60-es évek elején azért ez nem volt, hogy mondjam, szopányos dolog, tehát nem azt mondták, hogy ez a ADHD és ez a gyerek, vagy valami viselkedési probléma, hanem hogy akkor ne járjon napközben.
De bocsánat, csak azt akarom mondani, ez nem, azért ez túlmutat a rossz csont viselkedésen, ez az igazság meg az igazságosság jegyében.
Volt bennem egy ilyen, hogy akkor én
meg a társadalom, meg valójában ez már az első ilyen politikusi megmozdulás, hogy képviselted az osztályon.
De azért az is benne volt, hogy én ezt megtehettem, tehát megengedhettem magamnak.
A szülők miatt?
A szüleim nagyon nyitottak, hogy nekem apám 57-ben két évre eltűnt börtönbe, ugye az 56-os forradalom után nem csinált semmit, csak az nem kellett semmit csinálni.
Ő reformkommunista volt, és
hát igen, 56. Így van, és 56-ban ő ott a Szombathelyen születtünk, vannak erre újságcikkek is, hogy ő volt a helyi Nagy Imre, ami nem azt jelentette, hogy ott nagy forradalmi tetteket hajtott volna végre, hanem egy fenét, ők ott szervezkedtek, hogy akkor munkástanácsok, mit tudom, hogy micsoda, és akkor akkor mi följöttünk Pestre, január végén, február elején, pont akkor, amikor az öcsém megszületett, akkor apámért egy éjszaka eljöttek és elvitték. És anyám 11 hónapig nem tudta, hogy hol van. Ott maradt három gyerekkel.
Azt se tudta, hogy él.
Azt se tudta, hogy él. Sőt, kiértesítették, hogy felakasztották. Tehát mi volt egy ilyen, hogy akkor, és ott maradt három gyerekkel, laktunk egy a Litván Gyuriéknál, Litván Györgyék fogadtak be minket az ő cselét szobájukba, tehát mondjuk egy 6 négyzetméteres szobában négyen, tehát a három gyerek meg anyám, és nem tudta, hogy hol van a papa. Ugye dolgozni az kellett, tehát mondjuk az öcsém, aki a jó gyerek, jó tanuló volt közöttünk, az úgy kezdte az életét, hogy ilyen heti bölcsödébe járt, mert ugye nem volt más megoldás, tehát őt bevitte hétfőn anyám a bölcsödébe, ott lakott bent, és szombaton hazahozta, és akkor szombat-vasárnap otthon volt, és aztán ugye nem tudom mit csinálni, ő tanárként valahogy el kellett tartani, tehát nem volt szülési szabad, vagy mit tudom, micsoda, vagy gyed, vagy semmi. Úgyhogy így kezdtük az életünket, és nem gondolom, hogy ennek bármiféle köze lenne ez, csak hogy egy ilyen fura, nehéz helyzetben éltünk mi, miközben mind a két családból egy ilyen nagypolgári családként, tehát se apám, se anyám nem ismerte a nélkülözést egészen 45-ig, vagy inkább 40, apám zsidó emberként azért megélte itt Budapesten amit meg lehetett élni, csak jellemző esetként őket kikísérték a Dunapartra, és akkor a nagybátyámmal azt egymásra néztek, és azt mondták, akkor megbökte a nagy nagybátyám, aki néhány évvel volt idősebb, mint ő, hogy akkor te arra szaladj, én meg erre. És elszaladtak. És nekem azóta is mindig a fejemben van, hogy miért nem szaladtak el. Tehát, hogy ugye gyakorlatilag két puskával vitték ki, vagy öttel a százakat a Dunapartra, és az én fejemben azóta is, mióta ez a történet van, hogy ha az oda kiterelt zsidó emberek elkezdtek volna szétszaladni, akkor lehet, hogy lelőnek néhányat közülük, de sokkal nagyobb valószínűséggel életben marad egy csomó közülük, mint az, hogy akkor ott sorba egymás után a Dunában lőjük. Tehát egy ilyen...
Tehát ezt mivel magyarázod? Egyfelől szerintem nem voltunk ebben a szituációban, egészen kifeszített
igen,
helyzet.
Igen, persze, csak ez egy megmagyarázhatatlan dolog, ez körülbelül olyan, amit azt se tudtam sem megmagyarázni, hogy persze ma már tudom, meg ma is erre hivatalosan azt mondom, hogy az egri csillagok kedvenc olvasmányom volt, hogy miért nem kerülték meg a törökök azt a várat. Tehát, hogy miért kellett ott, tehát, hogy milyen hülyeség ez. Persze, tudom, ma már ezt tudom a választ, értesek, de ugyanígy vagyok egy kicsit ezzel. Nyilván, ahogy mondod, nem tudjuk fölfogni azt, hogy az milyen helyzet, amiben azok a megfélemlített, kiszolgáltatott, végleteki kiszolgáltatott emberek vannak. És két fiatal gyerek, ugye az apám volt 14, a nagybátyám 16, azok meg másképp viszonyulnak, tehát az egész tulajdonképpen majdnem, hogy egy játék nekik, tehát azzal, hogy nincsenek ott a szülők, egy másik, teljesen más szituáció van, szétszaladnak. Tehát bennem ezek az ilyen, talán innen is, nem innen, hát ez nem az én történetem, csak a mesélésből is, hanem hozzáteszem, hogy mi ezt egészen a rendszerváltásig sose beszélgettünk erről. Én azt se tudtam, hogy apám börtönben volt egészen a rendszerváltásig. Nem, azt se tudtam, az, hogy zsidók vagyunk, félig meddig, ugye hát a Hitlernek zsidók a zsidóknak, nem? Tehát ugye apai ágon. Azt is csak onnan tudtam meg, hogy az egyetemen a 70-es évek közepe táján egyszer csak azt vettem részre, hogy az összes barátom az arról beszélget, hogy ők ez a zsidó családból hogyan, merre, kulturális egyebek dolgok, és akkor én is rácsodálkoztam, hogy én nekem mi közöm van ehhez, és hogy hát kiderült, hogy legalábbis apai ágon van. Tehát ez egy ilyen zavaros, izgalmas, nehéz indulása volt ennek a dolognak, és ebből kerültünk át aztán egy kiszámítható világba, egy ilyen lakótelepi, a lágymányosi lakótelep, szerintem a világ legjobb lakótelepe, ha egyszer arra jártok, nézzétek meg, mert nem házgyári elemekből van, és elképesztően jól van megtervezve az egész, zseniálisan ahogy működik, és oda kerültünk aztán kvázi ilyen végkielégítésnél börtön után, akkor már négyen testvérek be, és ott ebben a környezetben mi mindannyian felszabadultunk. Tehát én úgy értem, hogy én bármit megengedhetek magamnak. Tehát, hogy nincsenek korlátok, egy ilyen falu rossza, tehát egy ilyen a fekete bárány szerep, ez egy jó szerep volt. Tulajdonképpen egész életemben ezt mindig kihasználtam.
Egész életedben volt benne egy ilyen fekete bárány szerep?
Mindig szerettem egy kicsit ilyen konformistán élni az élet. Mert hogy egy kicsit, igen, volt benne.
Miközben szorongsz.
Miközben tele vagyok szorongásokkal, én például nem asszom ilyen jó mintet, tehát nem, hogy nem. Tehát abszolút mindig egy ilyen, mert mindig valahogy a fejemben járnak az összes nehézségek, problémák.
De mit tudsz te szorongani? Mi okoz neked nehézséget?
Minden. Mi lesz a politikában, mi lesz velünk, mi lesz az országgal, mi lesz az én kis republikon intézetemmel, tehát mi lesz a gyerekeimmel, a három.
Na, az már egy következő szorongás, az, hogy az embernek vannak utódjai, akikért szintén elkezdett aggódni, az
a legrosszabb, és minél nagyobb a gyerekek, sajnos ez a mondás igaz, annál rosszabb a helyzet, tehát a legnagyobb pénzt tudok.
Igen.
Szóval én egy ilyen nagy pofájú szorongós vagyok. De nem, jó ez így, mert egy csomószor ennek azért én összességében az előnyeit gondolom annak a fajta életmódnak, életvitelnek, amit én képviselek, és nem a hátrányait.
Ha itt identitásokról beszéltünk, azért az, hogy Olaszországban értél, aztán Magyarországra kerültél, azért időnként visszajársz. Tudom, hogy sokszor előkerül veled kapcsolatban, lehet, hogy már unod. Yeah. De azért arra nagyon kíváncsi lennék, gondolkodtam, hogy lehet ezt úgy megkérdezni, ahogy még talán nem kérdezték meg, hogy mikor derűsebb és nyugodtabb a szíved? Hogyha landol a gép Ferihegyen, vagy hogyha felszáll és elindul Olaszországba?
Hát azért abszolút Ferihegy, meg egyébként egyre kevesebbet járok, hogyha Ferihegyen landolunk, persze, meg egyre kevesebbet is járok Olaszországba, egyre kevesebb családom van, a nagyszüleim már nem élnek, egy nagynéném van, de vele sincs annyira nagyon szorosan az egész család, szóval inkább az történik ezzel az egész olasz identitással, hogy valami, amiben próbálok kapaszkodni, különböző motivumokon keresztül, az egyik ilyen például a foci, klasszik, de azért nehéz, mert csak így napi szinten csak anyukámmal beszélek olaszul.
Te nem olaszul beszélsz.
Aha, bele olaszul beszélek, napig. Persze. Hát ez az összem az anyanyelvnek
Igen,
én viszont öcsémmel is magyarul beszélek, apukámmal is most már elég régóta magyarul.
De otthonodnak például, mert te Magyarországot, igen?
Budapest, persze.
Egy nagy magyar rendező, mert most is mondhatom a nevét, mert nyilvánosan olvastam, Vereves István legutóbbi könyvében idéz fel egy történetet 90-es években, amikor a külföldről hazajött fia, amikor meglátta a láncidat, akkor megsiratta. Hogy neked van ilyen?
Sokat látom a láncidat, szóval, hogy...
De hogyha nem látod
sokáig. Igen, nagyon nehéz, hát rettenetesen nehéz, azt hiszem, az egész generációmnak a hazaszeretet kérdésköre, mert azért mi abszolút már abban nőttünk fel, hogy a hazaszeretet az egyik oldal által, a hazaszeretetnek mindenféle aspektusa és a fogalmai el vannak már sajátítva, vagy már az övék. És ezért nagyon érdekes tényleg, hogy nekem is ugyanolyan rossz, hogyha nekem is ugyanannyira fáj, hogyha kiesik a válogatott az írek ellen az utolsó pillanatban, de nem gondolom azt, hogy emiatt így vakon mindent, ami Magyarországon történik, azt úgy azt mondom, hogy jó, persze, nem hibátlan, de legalább a miénk. Szóval, hogyha mondjam, van egy ilyen kritikus, van bennem valamiféle kritikusság, de mondom, ez nagyon nehéz, mert azért az egész generációmban, mint hogyha egyébként mostanában kezdene el, lehet, hogy ez csak egy ilyen kor kérdés, és most így 26 fele, már egyen felnőttebb vagyok én is, a környezetem is, de mint hogyha csak most lenne igazán egy dolog az, hogy az ember azt mondja, hogy na jó, de azért ez a miénk, és ezt nem is lehet tőlünk elvenni. Mondok még egy példát, azért például mi abszolút abban a generáción nőttünk föl, vagy amikor mondjuk gimisek voltunk, a fölöttünk lévők, azok mind így sorozatosan mentek ki külföldre, és nem is volt kérdés az, hogy kimennek-e külföldre. Szóval azt mondom, nagyon faramúci ez az egész, de persze, abszolút, hát ha nem látnám egy évig a láncidat, igen, akkor lehet, hogy megsiratnám, persze. Egy olyan életet sikerült kitaposnom magamnak, egy olyan karriert, ami valójában a magyar közönség szeretetére épül, hogyha lehet ezt mondani, mert azért ez egy nagyon nyilván egyrészt a létrehozott termékre, de a létrehozott termék az csak a közönség szeretetén keresztül kell életre, és ezért pedig abszolút rengeteg hála van bennem, és talán, hogyha meg lehet innen közelíteni, egyfajta, nem tudom, ilyen tanult szeretetem van Magyarország iránt, hogyha nem tudom, ennek van-e bármi értelme, hogy nem valami, ami magától értetődő, hanem ami kialakult szép lassan bennem, és így tanultam meg rengeteg dolgot értékelni.
Ez itt továbbra is a világtalálkozó Horn Gáborral és Fekete Giorgioval. Ennyi évet eltöltve a politikában, te soha nem vállaltál miniszteri tisztséget. Formális vezető tisztséget soha nem volt. Téged a reprezentációs része zavart, vagy a felelősségi esztet meg?
Igen, ez nekem is feltűnt. Azt kell mondom, hogy én ilyen partvonalról bekiabáló ember voltam mindig is. Tehát én mindig azt a szerepet vidikáltam, szerettem magamnak, amikor beleszólhatok, tehát az élményem van. Én nekem azért egy fantasztikus élményem ez az egész rendszerváltás, amit nem tudnak tőlem elvenni, bármi is történik, hogy hát azért csodálatos időszak volt, hogy én ilyen 31 néhány éves fiatal emberként átélhettem, hát hozzád képest persze már akkor is öreg, de átélhettem azt, hogy közön van a dologhoz, hogy beleszólhatok, hogy ott vagyok, hogy én ott voltam az ellenzéki kerekasztalban, a nemzeti kerekasztal során rendre elutasíthattam pártfunkcikat, hogy most nem ők jönnek a sorban, ugye. Tehát, hogy az egész életemnek ez az alakulása, egy végtelen, számomra egy végtelenül izgalmas és érdekes világ. Tehát, mint hogyha beszéltél az a szeretetről, én mindig kiszoktam kérni magamnak, hogy én, mert engem gyakran szokták mondani, hogy te egy hazaáruló vagy, tehát én ehhez hozzá vagyok szokva, de hát...
Ez nekem szem, is meg volt egyébként, lehet,
hogy
nekem
azt mondom, hogy nálam kevés, ezt szoktam magamnak mondani, kevesen szerethetik jobban ezt az országot. Én imádom ezt az országot, és mindig azt szoktam, hogy menjenek el ők, hát miért én mennék el, akik azt kívánják, hogy én menjek el. Tehát, hogy én imád, tényleg nagyon szeretném, 3 hétnél tovább nem tudok nem itt lenni. Tehát,
mi hiányzik belőlünk?
Szeretem ezt a kultúrát, ahogy mondod, a kultúrát, szeretem azt, hogy én szeretem azt is, hogy ismerek egy csomó embert. Tehát azt, hogy a Tar Béla halála engem mennyire megráz, hát hol a világban lenne bárhol nekem közöm ahhoz a kultúrához, amiben élünk. Hogy most a Nádasnak olvasom a Halott barátaim, hát én tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy azért ez az élmény hol érhetne engem.
Igen, ezt a Ráziró Polcerenről és Mésző Miklósról, de őket ismertem.
Persze, személyesen ismertem őket, és ez nem az én nem azért, mert hogy én úgy benne voltam, ha nem lenne ez, akkor is közöm lenne hozzá, akkor is ugye Ancsó Miklós atyai jó barátom volt, soha embertől annyit nem köszönhetek apámon kívül, mint most ilyen férfi barátságokban, mint Jancsótól. De nem csak tőle, a Vásárhelyi Miklóstól, a Bíró Andrástól, sorolhatom azokat az embereket, akiket én egy másik országban a közelükben nem kerülhettem volna. És ebben a furcsa helyzetben, ebben az átmeneti világban, de ez igaz a 70-es évekre is, amikor én sose voltam az ellenzéki alternatív világnak a szerves része, de ott voltam a partvonalon. Tehát eljártam a repülő egyetemekre, de nem írtam alá semmit, mert az gyáva voltam. Tehát, hogy mindig próbáltam meg egy kis távolságot, és ugyanez volt a beszállásban is.
Gyáva hogy, voltál? Ezt így kimenedelhetem?
Igen, mert fölkínálták nekem. Tehát volt olyan, akkor itt van a Karta 77, emlékszem az első ilyen nagy magyar aláírásos cucca, hogy akkor Gábor itt írd alá, és akkor gondolkodtam, hogy én tanár akarok lenni, most járok az egyetemre, kell ez nekem, és azt gondoltam, hogy nem. Jó, srácok, igazatok van, de nem. Tehát benne mindig volt egyfajta felelősségvállalás hárítás is, meg jobban szeretem, szóval mikor volt olyan alkalom, amikor szó volt arról, hogy én esetleg mit tudom, pártelnök, miniszter, és akkor azt gondoltam, hogy hát te jó Isten, nem tudok elmenni a kocsmába. Nem tudok hogy egyszerűen felszámol azt a világot, amiben élek, ezt a laza, hogy én nem akarok, ahogy mondod, nem, én gyűlölöm a fogadásokat. Tehát én szerintem nem voltam még életemben, pedig hát nagyon sokszor kellett volna menni.
De mi zavar benne? Az előírásosság?
Utálom azt, hogy én ottan állok, egyrészt nem szeretek állva enni, beszélgetni kell emberekkel, akikhez semmi közöm, tehát hogy most én mit csináljak ebben? Tehát én szeretem jó dolgokat csinálni, szeretem, ha ott lehetek a közelébe, szeretem jól megmondani, hogy mit kéne csinálni, és aztán nem elviselni a felelősséget, hogy nem sikerült. Tehát ez a fajta partvonalról való bekiabálás, ez egyébként tényleg egy bizonyos értelemben felelőtlenség, tehát a gyávaságot is magamra nézve magamnak elfogadom, de ugyanakkor egy ilyen, hogy mondjam, teljesebb életélését teszi lehetővé. Tehát én amikor a legidézőjebb, nehezebb időszakban, 2002 és 2008 között én kormánytag voltam, kvázi fontos szerepben, mindig azt szoktam mondani, hogy én olyan helyzetben voltam, hogy bármit meg tudtam akadályozni. Elérni semmit nem tudtam, de bármit meg tudtam akadályozni. Ez egy érdekes szerep, hogy az ember azt nem tudom elérni, hogy az legyen, amit gondolunk, de hogy amit nagyon nem szeretnénk a liberális párt részéről, az ne legyen, ezt meg tudtuk akadályozni. És ez egy érdekes szerep. De hogy mindig az volt bennem, hogy azért azt én nem akarom, hogy felszámoljam a magánéletem, nem akarom, hogy én nem mehessek el a haverjaimmal az éjszakába, nem akarom, hogy ne a saját életemet éljem. És ez bizonyos értem egyfajta özőség, bizonyos értem meg azt gondolom, hogy egy normalitás a magam részéről. Sose volt véres a tenyerem azért, hogy én valami legyek. Tehát nem volt bennem ez. És azt gondolom, hogy én a helyemen voltam.
Azért ti nagyon hamar befutottatok, amennyit én értek a magyar zenéhez, meg annak a struktúrájáról, azt az utat, amit bejártatok, azt lehet, hogy más zenekar sokkal hosszabb ideig kell, hogy bejárja. Tehát ilyen repülőrajt volt, ha már itt politikáról beszéltünk. Azon gondolkodtam, hogy az csak utólagos belemagyarázása részemről, hogy nektek azért kell, mert úgy tudom, hogy jártok csoportosan terápiába, hogy ezt a sikert, ezt feldolgozza a csapat. Tehát, hogy nektek ez ne zavarja meg a fejeteket, mert én ilyet még nem hallottam, hogy egy zenekar minden tagja csoportosan elmegy terápiába.
Én inkább azt mondanám, hogy a sikernek köszönhetően van pénzünk csoportterápiára járni. De, igen, egyébként azt teszem, hogy nem volt annyira ilyen egyik napra a másikra, mint mondjuk a KFT-nek a ki mit tudos befutás, hogy egyik nap nem ismert őket senki sem, és másnap mindenki, szóval azért így ettől nagyon messze vagyunk, de már csak azért is hatott nagyon egyik pillanatra a másikra, vagy azért volt egy ilyen egyik pillanatra a másikra jellegű érzülete, mert még, hát a Covid előtt kezdtük el ezt csinálni, de azért akkor még ilyen viszonylag kisebb koncerteket tudtunk adni, és tényleg ilyen 100-200 fősöket, aztán az első lezárás után, az első, az már egy, nem tudom, mondjuk 10-szer akkora hely volt, és így, hát ebben biztos volt egy ilyen magyar könnyűzenei generációváltás, és annak mi vagyunk az egyik, azt hiszem, mert így utólag visszanézve így lehet látni, mi voltunk az egyik ilyen szereplője.
Te megzavasta a fejeteket?
Voltak nehézségek. Egyébként először is ott kezdődik, hogy nagyon nem a megfelelő emberekkel voltunk körülvéve.
Managementre?
Management, aha, meg kiadó, szóval nagyon érdekes, hogy nem az volt, hogy nagyon összeszedett menedzserek, vagy nagyon összeszedett menedzsmenti team vigyázott ránk, hogy ne legyünk züllöttek, hanem pont fordítva, hogy mi voltunk azok, akik így megszemették azt, hogy mondjuk az első kiadónk, vagy az első menedzserünk, azok 30-es, 40-es, 50-es éveikben járó férfiak, akik így örülnek annak, hogy nem otthon vannak a feleségükkel, vagy a gyerekeikkel, hanem...
Nektek kellett figyelni a rendre, igen, és a fegyelmezettség.
Hát meg leginkább magunkra és egymásra, és ez így nagyon-nagyon összekovácsolta ezt a csapatot, az, hogy olyan egy olyan környezetben voltunk, hogy tényleg csak hatunkra, csak egymásra számítottunk igazán, és aztán igen, szóval volt ez az egyik fele.
Bocsánat, de az, hogy szétroncsolják ezt a projektet ebbéli életvitel okán, ezért kellett egymásra figyelnetek, vagy hogy titeket is elkap a gépszi, és minden éjjel...
Nem, azért, hogy ne azért, hogy ne kapjon el minket a gépszi, és egyébként ezt elég ügyesen navigáltuk, de ez mondjuk nyilván jellem kérdés, azért az is, ami nem vagyunk azok a... Hogyha most be kéne mennem egy gimnáziumban fiatal 17-18 éveseket összeválogatni egy szuper projektre, hogy na, akkor ez lesz a zenekar, ami lett ez híres, ez abszolút nem magunkat választanám, mert nem a magunk fajta embereket, hanem sokkal exhibicionistább személyeket. Na, és viszont ez mondjuk az életvitellel kapcsolatban. Szóval igen, visszatérve, hogy az egyik oka ennek a csoportterápiára járásnak az abszolút ennek a sikernek a feldolgozása. Most azért azt tudom mondani, hogy szerintem eléggé tisztában vagyunk azzal, hogy mik ennek a projektnek a realitásai. Szóval azért most már nem mondanám azt, hogy a hirtelen jó sikernek a feldolgozásáról szól, mert azért most már azért egy ideje van.
Említetted, Gábor, a 2002 és 2008 közötti időszakot. Hogy szokták ezt mondani? Az arra az időszakra rálátó forrásunk szerint te abban az időben tulajdonképpen a második legbefolyásosabb ember voltál Magyarországon. Ez szerinted erős?
De ez erős, nem. Ez nincs így. Akkor lett volna, hogyha el is tudok érni valamit. Csak megakadályoznám. Ugye én voltam a magyar kormányban a liberális párt, az SZDSZ képviseletében. Akkor találtuk ezt ki, hogy egy szakminiszter nem tud fölülemelkedni, vagy alulemelkedni, ahogy tetszik, a saját szaktárcáján, tehát bármennyire mondjuk erős oktatási miniszterünk, a Magyar Bálint volt, egy erős személyiség, és nagyon ki tudja verni, amit akar, de őt azért a kormányüléseken, vagy az egyeztetéseken a oktatás ügye, vagy a kultúra ügye érdekelte, nem is tudott más tenni, ezért találódott ki ez a furcsa helyzet, hogy legyen egy ilyen kifejezetten a koalícióért, tehát az SZDSZ-t mint pártot képviselő a kormányban, a kisebbi koalíciós partner részéről. Ez egy fontos szerv, de nem, ez biztos, hogy nem igaz, hogy én voltam a másik legfontosabb ember. De
fontos ember volt.
Igen, ezt én sem tagadom.
Szerinted a mellényeden látszódott?
Hát... Nehéz ez. amiben látszódott, és tulajdonképpen én 2006-ban, amikor ezt elkezdtem magamon látni, hogy mennyire árt tényleg az ember a hatalomnak, hogy mennyire igaz az, hogy nem szabad ezt 8 évnél tovább csinálni. Tehát én nem hagynám csak a miniszterelnököt, hanem fontos politikai szereplőket is, mert egyszerűen elrontja az embert a hatalom.
Értelemben? Hol
az értelemben, hogy azt vettem észre, hogy nem figyelek már oda a barátaimra, azt mondják, hogy te hülye vagy, hát mit csináltok? És akkor én azt válaszoltam, hogy ne jöjjék, én éjjel-nappal dolgozom, értetek. Hát én tényleg az emberek se tudják képzelni, hogy ez a politikusság, főleg ilyen magasabb szinten, napi 12-13 óra, nincs szombat vasárnapod, mert le kell menni Nyírbátorba egy rendezvényre, mert meg kell jelenni a vagyvákon, a informális kormányülésen, mert egyeztetni kell a nem tudom én kivel, tehát elképesztően sok munka, tényleg iszonyat, én döbbenten nézem, hogy Orbán Viktoron, hogy bírja ezt, tehát elképesztő tehertétel, ráadásul mindig van az, hogy valami, amit nem tudsz, hát egy ilyen Covidot megélni kormánytagként borzalom. Tehát emlékszem olyan kormányülésre még 2007 magasságában, amikor az éppen aktuális egészségügyi miniszter a kormányülés végén föltette a kezét, hogy még az egyebek között azt szeretném mondani, hogy szerinte rendeljünk Angliában most olcsó lehet kapni olyan hűtősátrakat, ahol a hullákat lehet majd elhelyezni, mert a madárinfluenza következtében 240 ezer ember fog meghalni, ők úgy számították, és ezt valahol el kell majd helyezni, mert ez a kapacitás. Ez volt ugye az egyebek között egy felvetés. És akkor az ember, szóval ezek olyan nyomások, amiket kívülről nem lehet, ugye akkor voltak ilyen oltások, talán te biztos nem emlékszel, de talán te emlékszel, igen, még erre az időre, ebből nem lett semmi, ugye, most ehhez képest a Covid, hát szóval ezek olyan, hogy amikor akkor Tasszáról felszállhatnak-e az amerikaiak innen menni bombázni, a délszláv válságot kezelni, hogy ez micsoda, hogy ez onnan át is lőhetnek, tehát hogy akkor, tehát ezek most csak két ilyen különleges dolog, de a napi dolgok is, hogy akkor én mindig azon rögtem, hogy a éppen aktuális megint csak földrajzi miniszter megint csak a végén az egyebek között akkor jelzi, hogy akkor mi kéne 230 milliárd, mert asszályban. És akkor eltelik egy hónapon, és azért kell 230 milliárd, mert sokat esett az eső. És ezek olyan összegek voltak, ugye, amikor 10 milliókon vesztünk össze, és akkor ezek úgy iszonyatos tehertételez, nyomja az embert, kizsigereli, egy idő után elveszti az erejét, kreatívitását, és nem kezd odafigyelni arra, amit a környezete, akár a közvetlen környezete, akár a szakma mond.
De ez mivel jár? Ez göggel?
Ez jár egyfajta, úgy hívtam ezt én annak idején, hogy kormányzati gög, amikor az ember már, amikor már nem tudok odafigyelni, amikor úgy érzem magam, hogy tényleg fene egyem, és akkor 2006 végén mondtam azt magamnak meg a közvetlen családi környezetemben, hogy én 2010-ben mindenképpen kiszállok. Tehát nem akarom én ezt tovább csinálni, mert szétroncsol, mert egyszerűen elviszi azt a fajta együttműködési készségemet, hogy én másokra is oda tudjak figyelni, hát hiszen én értetek, harcolok, gyerekek, hát ne hülyéskedjetek már, hát azért csinálom, hogy nektek jó. És akkor jön ez az arisztokratikus gőg, ugye ez a abszolút monarchia jellemzője, hogy hát én tudom, hogy nektek mire van szükségetek. Tehát nem kell megkérdezni, hát én tudom, iskola, ugye én oktatáspolitikus voltam sokáig, én tudom, hogy milyen a jó iskola, igazam van persze, de hát a tanárok nem ezt gondolják. Én tudom, hogy mit kell az egészségügybe csinálni, hogy több biztosítós rendszer kell, meg magánegészség, de hát az orvosok nem ezt akarják, a betegek nem ezt akarják. És amikor az ember ebben benne van, akkor egy idő után elveszti azt a képességét, hogy felszívja ezt, hogy gondolják a szakma, a politikus társak, az ellenzék, vagy akár a barátai. Tehát azt gondolom, hogy ez a kormányzati gőg, ez nagyon-nagyon bennem volt, és nagyon éreztem, hogy ezért ezt abba kell hagyni. Szerencsére abba is hagytuk. Ettől függetlenül.
2010 után sokszor kaptál a fejedhez, azt mondtad, hogy ott milyen ilyen, olyan vagy amolyan voltam? Sok ilyen rászmélésed volt?
Sok olyan volt, hogy mit szúrtunk el.
Nem is politikára, engem a személyes aspektusok érdekelnek, hogy roncsolódtak emberi viszonyok, hogy barátságok lazulhattak, hogy hülyén viselkedik az ember.
Túléltem ezeket, úgy éreztem. Tehát valahogy ugye 2008-ban már kiszálltunk, tehát ugye akkor vége lett a koalíciónak, és akkor tehát nem kellett kibírnom 2010-ig, és valahogy úgy rendeztem az ember, tehát nem látom azt, hogy nagyon sok ilyen emberi kapcsolatom ráment volna erre a 6 évre, amit én a kormányzatban töltöttem. Volt biztos, ami igen. Én nagyon-nagyon figyeltem mindig arra, hogy legyenek olyan barátaim, akik másképp gondolkodnak a világról, mint én. Tehát ebben nagyon tudatosan építkezik. Nekem ma is van fideszes barátom, és büszkén viseljük mind a ketten. meg, hogy mi szóba állunk egymásra, barátok vagyunk, szeretjük egymást, segítünk, számíthatunk egymásra, de ő egész másképp gondolja a világot.
De nem elképesztő, hogy ennek hírértéke van egyébként.
De ide, hogy sokat kell ezen dolgozni, mert egyébként
is van, abszolút.
Ha nem dolgoznék rajta, meg ő nem dolgozna, akkor ez nem lenne. Tehát abszolút. Nekem a Pokorni Zoli az nagyon jó barátom volt, és megromlott a kapcsolatunk azért, mert ő egy más politikai irányba ment el. Ma, ha találkozunk, akkor elbeszélgetünk, hogy hogy vagy, mi van a családdal, de mi tényleg barátok voltunk, de együtt harcos társak bizonyos értelme. Tehát, hogy meg tud romlani, ma is, ha én a Orbán Viktorral találkozom, megkérdezi, elbeszélgetünk egymással, hogy van a család. Tehát, de
politika nem ilyen szóba
nem, gondolom. Nem, hát az, nem, az semmiképpen, ez se ő, se én nem akarnám. Őt nem érdekli, de én biztos, hogy nem akarnám. Tehát, hogy valahogy meg kell óvni, tudom, igazad van, hogy milyen borzasztó ez, de valószínűleg ez nem egy magyar sajátosság, ez mindenütt a világban így lehet.
Igen, mert azon gondolkoztam, hogy még visszacsatolva arra, amit mondtál, az, hogy kormányzatban minden, hogy tényleg naponta ilyen fajsú döntéseket hoz meg az ember, hogy mennyire nehéz ott így folyamatosan emlékeztetni magadat, magatokat arra, hogy így emberi életek azok, amik forognak kockán, mert így minden egyes nap ezek csak valójában számok.
Hát
és ez na, vagy nem tudom, hogy mi az igazi kérdésem, csak így kíváncsi vagyok arra, hogy ez hogy éli meg az ember.
Hát, hogy találkozik-e az adott politikus a valósággal? Lát-e ott arcokat, akiknek az életéről dönt, és nem csak egy statisztikai adat mentén azt mondja, hogy ennyit rendel.
Ugyanarról beszélünk, most meghallgattam néhány számotokat, mert készülve nem vagyok. Mikor Edre fölhívott ezzel, akkor azt bevallom, azt mondtam, hogy én a Rolling Stone szállba hagytam a könnyű zenével való foglalkozás. Ez nem igaz egyébként, mert a Presser nagy rajongója vagyok, Zorán a barátom, nyilván, ha nem sértem meg ezzel, nem sértem meg. Tehát azért ismerem a magyar könyvüzenét, és szerintem barom jónak tartom egyébként, szerintem jó, érdekes és jó színvonalú ez, amit a magyar könyvüzene produkál, ha nem magyarul lenne, akkor lehet, hogy nagyobb sikerek lennének ebben.
Mert egy nemzetközi, nem
igen, hát van olyan nyelven, ami ennél nagyobb populációt.
Ők tetszettek?
Tetszett, igen.
Ez nem lehet így kérdezni,
akkor nem mondtam volna szóba, tehát nekem az abban az értelemben azt gondolom, hogy egy új cucc, amit itt most meghallgattam, néhány számot, tehát nem dolgoztam fel a munkásságotokat, hogy volt egy idő, amikor teljesen kiiktatódott a magyar könyvzenéből a közélet. Tehát volt egy olyan időszaka ennek a könyvzenei világnak, amikor nem szerepelt a közéleti probléma, a közös dolgaink. És most nálatok azt láttam, hogy ez visszajött. Nem csak nálatok, tehát nyilván mások is lehetnek, nem figyelem ennyire, de nálatok azt érzékeltem, hogy ennek a fajta populáris zenének van egy ilyen, nem most rosszat fogok mondani, népnevelő, tehát egy olyan funkció, ami hatással van az embereknek egy részére, vagy akár nagyon széles részére, ez nekem úgy tűnt, hogy a 90-es évek végétől, mintha kiveszett volna.
De ez nem fordítva van. Én is gondolkodtam ezen sokat. Ugyan szinten meghatározza a 20-as, 30-as korosztály életérzését, mindennapét ma már a politika, hogy nem teheti meg egy felelős zenész, előadó és zenekar, hogy erre így vagy úgy nem reflektál. Ahogy figyeli az ember, ez szinte már egy spirál, hogy az a fura, ha valaki színpadon így vagy úgy, de nem foglal állást. Erre igény van. Tömegigény.
Egyébként én csak azt gondolom erről, hogy még nem is egy, hogy ez valóban persze nem egy tudatos dolog, nem egy. Most egyébként azért akad olyan előadó, azt érzem, hogy főleg most az utóbbi fél évben így nagyon fellendült ezeknek az ilyen rendszerellenes dolognak az írása, és nagyon sok olyan előadótól, akitől egy kicsit meglepő, de mindig visszatérve azt akartam mondani, hogy ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, hanem tényleg az, hogy nem tudom, mindig igyekeztünk arról írni, ami minket igazán foglalkoztat, és amiben tényleg élünk.
De azért ti beleálltok dolgokba.
Sőt egyébként, amúgy na, még egy példa arra, hogy egyébként milyen emberekkel dolgoztunk, és milyen emberekkel nem dolgoztunk, hogy amikor 2019-ben megírtuk a kb. Az egyik első magyar nyelvű dalunk, a Peti és én című dalt, ami egy...
És ez nem a Magyar Péter és én, csak mielőtt még alatt...
2019-ben
még nem tudtam, hogy...
Igen, Igen, szóval megírtuk ezt a Petition című dalt, akkor ami egy nem igazán egy meleg kapcsolatról szól, hanem inkább egy ilyen gyerekkori önmagad, vagy a gyerekkori gyerekkorodban a vonzalmaid megkérdőlezésről, hogy nem is érted, még amúgy se tudod, hogy mi az a szerelem, de van itt valaki más, akitől így nem, azt jelenti, hogy több, mint csak a barátod, nem így, szóval ilyen jellegű dolgokat nem is fel. Szóval na, itt például a 2019-ben volt olyan, hogy a menedzserünk, aki még jó sokáig volt a menedzserünk utána, azt mondta, hogy szerinte változtassuk meg ezt a számot, és egyébként valóban igaza volt ilyen későbbi retorzióktól félve, mondjuk az, akkor nagyon kicsik voltunk, szóval nagyon kicsi volt a zenekar, nem volt akkora, nem volt még 1000 fül minden szóra, de igen, azért abszolút beleálltunk sok mindenbe, amit nyilván, hát most így járt, mit tudom én, klasszikusok, vagy koncertlemondások, így vagy úgy, de hát ilyenek.
Általában kiállsz a kisebbségek mellett. Nekem feltűnt volna ilyesfajta kiállás. Az nem onnan fakad, hogy én ennyit tudtam kideríteni, hogy a szüleid társadalmi kérdésekkel foglalkozó kisebbségeket is szűkön viselő munkát végeznek?
Hogy őszinte legyek, nagyon sokáig nem értettem, mit ő, hogy nagyon sokáig nem is értettem, mit csinál, szóval inkább szerintem, hogy általában a nevelésen és azon, hogy milyen értékek rendjén, vagy milyen értékek mentén neveltek, meg aztán, hogy mondjam, van a szülői rész, plusz van az, hogy mi a zenekarban 17-18 éves korunkban ismertük meg egymást, szóval azért elég erőteljesen alakítottunk egymás világnézetén így felnőve, és elég szoros közösségként. Szóval, de biztos bennem, biztos számít az, hogy a szüleim, hát szerintem a szüleim értékrendje valójában, inkább így fogalmaznék.
Az milyen az az értékrend? Ne bánts más.
Így egy ilyen elég erős élni és élni hagyni jellegű dolog.
Anélkül, hogy pszichologizálnék, noha mindig ezt teszem így tudattalanul, szerintem az a, én ugye határon túli vagyok, tehát ott felnőni, 18 éves korodig, ahol a kisebbséghez tartozol, és egy többséggel szemben kell így vagy úgy, de önvédelmi küzdelmet is folytatni az agyonelvedért. Én átérzem ezt, és az a fiú, aki 6 évesen, 7 évesen ide átjön, és a kisebbséghez tartozik, és akit a bántanak azért, mert ő nem a többséghez tartozik, azt gondolom én, hogy sokkal részvételjesebb.
Ez biztos, igen.
Olyanok mellett, akiket pontosan ezért PC-znek ki.
Hogyha mindig ilyen jól vagy, akkor bátran.
Szóval, hogy ezek nem választott sorsok, és amikor nem választott sors miatt bántanak valakit, akkor sokkal inkább az ember szolidárissá válik, lévén, hogy neki is ez volt az osztály része gyerekkorában.
Elképzelhető.
Kábor, amikor véget ért az egész, felhajtás, befolyás, hatalom, akkor azt mondta egyszer nekem egykor nagyhatalmú politikus, hogy a legrosszabb az egészben, amikor kinyitotta a határidő nappalját, és üres volt. És nem hívták. Neked volt ilyen?
Én is sokakkal beszéltem, akiknek volt, nekem nem. Valahogy én 2007-ben elkezdtem közösen a fiatal barátaimmal építeni ezt a Republikon Intézetet, és ez nekem egy annyira nagy élmény volt. Ma is ott dolgozunk 10 fiatal sráccal, elnézést a srácért, tehát 10 komoly kutató emberrel, és ezek persze nagyon megváltoztak az elmúlt 2007 óta, tehát nem ugyanazokkal, és ez engem nem volt egy ilyen érzésem, mert én nekem ki volt találva. Tehát nem kiestem ebből, hanem kitaláltam, hogy kiszállok. Tehát volt egy projektem, vagy te mondod a tervezés, tehát volt, én tudtam, hogy ezt ott akarom hagyni, és helyette valami olyat csinálni, aminek köze van ehhez, és az az igazság, hogy ez az elemzői, megmondó ember szerep bizonyos értelemben sokkal jobban nekem való, mint a politikusi szerep, mert hogy ebbe a kívülről bekiabálni, és elmondani, hogy el tudom mondani. Tehát én azért 2010-től folyamatosan jelen tudtam lenni. Tehát nekem, én egy exhibicionista vagyok, azt jobban, mint te, imádok szerepelni. Nincs bajom ezzel, de volt erre felületem, tehát nem volt az az érzésem, hogy üres a naptárom, tehát volt dolgom, mert föl kellett építeni a semmiből egy intézetet, helyet találni, forrásokat találni, átalakulni egy kicsit ilyen vállalkozóvá, mert én nem vagyok jó, tehát pont emiatt a beszariságom miatt, mert hogy állandóan, mert nincs bennem kellő, hogy mondjam, cinizmus ebben, azért mindig aggódok, hogy akkor meg lesz-e hogy én csak 2027-ig látom azt, hogy mi lesz, mondom a nagyvállalkozó haveromnak, azt mondja, hogy a holnapig se látom, ne ügyeskedj már onnan. Tehát, hogy nem valód nekem, de mégis volt dolgom. Tehát nem volt, ebben az értelemben nem volt üres a naptáram, és hát az igazság, hogy én most sokkal többet szerepelek, mint a politikus koromban. Tehát nincs, de ha nem szerepelnék, az se zalt. Tehát ha most szoktam, időnként érzem azt, hogy jó, Hornevtársra már nem sem emlékszik senki, már nem kellek, de nem zavar, tehát, mert hogy azt gondolom, hogy lehet írni, lehet, mindig vannak, akiknek fontos a tanácsom, tehát nincs benne, ez a hiányérzet nincs meg. Egy megkönnyebbülést éreztem, megmondom őszintén. Ugye elkezdtem egy új életet, fura, mert ugye 2008-ban váltunk el, és kezdtem egy új életet, egy új, nem, sokkal fiatalabb feleséggel, egy új gyerekkel. Lehet, hogy ez sokat segített például.
Tehát mert ennek van egy megtartó ereje.
Igen, mert hogy akkor ugye született egy új gyerek, az egy izgalom, volt dolog, volt a feleségemmel elkezdtünk egy új, szerintem baromi izgalmas és érdekes életet. Tehát lehet, hogy ez nekem sokat segített, hogy ez egyben egy ilyen változás is, tehát nekem óriási érték, hogy meg tudtam őrizni az előző kapcsolatomat barátsággal, szeretettem, mert az nagyon fájt volna, ha azt elveszítem. Tehát, hogy ez így ment, ez is sok energiát igényel. Tehát ez olyan, mint a fideszes barát, egy volt feleség megőrzése, elfogadtatása jelenlegivel, hogy ő van, hogy ezek is nehéz.
De szerintem, hogy és fontos.
Tehát el voltam foglalva, tehát nem volt az a problémám, hogy üres a naptárom, most meg éppen nem üres, és azt gondolom, hogy ha majd üres lesz, akkor is vannak mindenféle terveim.
Egyre válaszolj meg, Giorgio, kérlek, azt hallottam, vagy olvastuk valamelyik interjúban, hogy teljesen kétségbe van esve, hogy milyen lennél te bajusz nélkül. Abba rejlik a szupererőd? Vagy miért nem ragaszkodsz hozzá ennyire?
Nem hinném, ez csak így megtetszett, nem is tudom, mikor 18 éve, 19 éves koromban, aztán csak úgy megmaradt.
Hozzád nőtt.
Igen, hát nem esett le. Igen. Hú, nehéz, nem tudom, beszélgethetünk még erről.
A szakállam, nekem 1972 óta van szakállam, ami azért kezdődött, mert bosszantani akartam az éppen aktuális tanáraimat, mert akkor azért még ez nem ment, hogy szakállal bejár az ember az iskolába, a gimnáziumba, de én csak azért is.
És gimnazistaként.
Igen, akkor ez egy nagy teljesítmény volt. Büszke voltam magamra, hogy megint egyfajta ilyen formabontás, és azóta van. Tehát én nem tudom elképzelni magam egyet, hát én ragaszkodom. Tehát én nekem volt, 11 hónapig voltam katona, amikor ugye levágatták persze a szakállat, bajusz maradhatott, de a szakállat, de annyira nem bírta a bőröm a borotválkozást, hogy engedélyt kaptam arra, hogy szakát növesszek, és volt egy papírom a katonai orvostól, hogy én nekem nem szakad borotválkozom. Tehát gyakorlatilag az egész életet írta, és én ehhez ragaszkodom, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy én csupaszképpen legyek. Tehát nyilván egészen más lennél bajusz nélkül, tehát ez egy másik fajta, ebben van egy kis olaszos. Tehát ebben
egyébként igen, a nagypapámnak is ilyen bajsza volt, szóval foghatjuk erre, és az olasz szintén a egyik kapaszkodó ebbe az olasz származásba. Igen.
Nekem megnyugtató Gáborral, hogy annyira unalmasak nem lehettünk, mert nem aludtál el, amennyire figyeltelek.
Jaj.
Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Nagyon köszi.
Mai vendégpárosunk Horn Gábor és Fekete Giorgio voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klub Rádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.